geopolitikai podcastja Balog Rolanddal.
Ha kedd, akkor megszokhatták már, érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ma a magyar diplomácia elmúlt időszakban történt eseményeiről, illetve a magyar diplomácia kilátásairól, lehetőségeiről, kihívásairól beszélgetünk Szent Iványi Istvánnal, volt nagykövettel, diplomatával. Üdvözlöm a műsorban!
Én is üdvözlöm Önt is, meg a kedves hallgatókat is.
Ugye nagyon sok minden történt itt az elmúlt hetekben, minden mindennel összefügg, de azért megpróbáljuk témánként szétszedni a fontosabbakat. Talán a legaktuálisabb és a legfontosabb az, hogy február 27-én Prágában volt egy olyan V4 csúcs, ahol a V4 országok mind a négy miniszterelnöke részt vett. Ugye, hogyha megnézzük 2022. februári óta, amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát, gyakorlatilag ez volt a harmadik olyan V4 csúcs, ahol miniszterelnöki szinten részt vett mind a négy visegrádi ország miniszterelnöke. Ugye Szlovákiában és Lengyelországban volt egy miniszterelnök csere, és egy picit vénít, hogy miért izgalmas, és hogy miért fontos ez a csúcs, talán azért is, mert ugye Magyarország orosz barát politikája miatt nagyon sokan a V4 tetszhaláláról, végéről beszéltek, arról, hogy nem működik, befagyott, nagyon sok mindent lehetett itt a V4-el kapcsolatban hallani. Most ugye azért tartottak egy kormányfői csúcsot, tegyük hozzá, hogy azt követően, hogy Magyarország egyébként végül az EU-ban támogatta azt az Ukrajnának szánt segédcsomagot, amelynek jelentős része egyébként hitel, illetve a magyar parlament ratifikálta a svéd NATO csatlakozást. Na ennek fényében hogyan értékelhetjük ezt a V4 csúcsot?
Én úgy értékelem, hogy a jó hír az, hogy nem tették sírba ezt az együttműködési formát, mert erről volt szó korábban. Petr Fiala cseh miniszterelnök már többször kijelentett, hogy szerinte elvesztette az értelmét, nincs már igazi hozzáadott értéke a V4-nek, talán vége is van, halott, ez sok publicista is, meg szakértő is osztotta ezt az álláspontot. A lengyel vezetés is eléggé szkeptikus, hogy merre lehet tovább menni. Most ilyen szempontból pozitív volt, hogy legalább létezik a V4, tehát létezik az együttműködési forma, és mindannyian abban maradtak a végén, hogy folytatni kívánják. Az is egyértelmű, hogy ezt mindenképpen egy alacsony alapjáraton, hibernált állapotban, tehát nem fogja tudni betölteni azt a funkcióját, amivel rendelkezett hosszú időn keresztül, de legalább nem mondták ki azt, hogy ennek vége, ennek nincs értelme. Én ezt egy nagyon szerény, de pozitív eredménynek tartom. Most mi a helyzet a V4 házatáján? Hát ugye a V4 problémái azok már hosszú évekre visszanyúlnak, csak korábban egy másfajta megosztásban. Korábban a cseh és a szlovák vezetés kezdett távolodni a lengyel-magyar kettőstől, akkor még elsősorban a jogállamisági problémák miatt, tehát a Kaczynszki vezette Lengyelország és Orbán Magyarországával szemben voltak fenntartásaik, és úgy érezték, hogy az egyik szakértő hivatkozott rá, hogy ez egy toxikus kapcsolat, ez mérgező, ez rossz hatással van azokra, akik benne vannak, tehát ők kezdtek már távolodni. Most egy nagyon nagy törést az orosz agresszió okozott a V4-ek történetében, és ebben hát Orbán Viktornak kiemelkedő szerepe van. Akkor kezdett kialakulni a korábbi V2 plusz 2-ből egy V3 és egy, és ez Magyarország volt, mert az orosz háború, Ukrajna támogatása és az orosz agresszió elítélése az a három országot nagyon közel hozta egymáshoz, vagy a három ország politikai vezetését, és hát ebből teljesen kilógott a magyar külpolitika és a magyar vezetés. Most ugye történt Lengyelországban is egy változás, de ez nem semmit nem változtatott azon, hogy mi a lengyel kormány hozzáállása Ukrajnához és a háborúhoz, viszont változtatott a Magyarországhoz való hozzáálláshoz. Már akkor Kaczynszki és Morawiecki is távolodóban volt, de most teljesen egyértelműen, élesen távolodik. Donald Tusk már arról beszél, ki kéne zárni Magyarországot az Európai Unióból. És nagyon élesen fogalmazott a legutóbbi csúcs találkozó kapcsán, nem abban az esetben, ha nem hajlandó Ukrajnát megszavazni, és támogatni. Elő volt készítve egy olyan tervezet, amelyik a tovább léptette volna a 7-es cikkes eljárást abban a szakaszban, a második fázisban, ami már a szankcióról szól. Tehát a magyar-lengyel viszonyban ez még erősebb törést hozott létre, bár már Duda elnök is arról beszélt, hogy a mi útjaink elváltak, tehát az előző garnitúrához tartozó köztársasági elnök is úgy ítélte meg. Viszont Szlovákiában is történt egy választás, és ott Fico az személyében sok mindenben nagyon közel áll Orbán Viktorhoz és a nézeteiben, és hangoztat olyan dolgokat, amik nagyon hasonlítanak ahhoz, amit a magyar kormányfő mond. Viszont a politikájában ilyen éles fordulat nem következett be, és nem is következhetett be, mert ő egy hárompárti koalíció élén áll, és amiben egy nagyon erős partner, csak kicsivel maradt el tőle a Pellegrini-féle párt, ami ugyan eredetileg az ő pártjából vált ki, de éppen ez volt az egyik fontos oka a szétválásnak, hogy ők egy erősen nyugatbarát és erősen ukrán támogató politikát folytatnak. A koalíció kötésnek egy feltétele volt, hogy alá kellett írja Fico azt a koalíciós nyilatkozatot, hogy a külpolitikában nem lesz változás. Tehát a retorikában ő sok mindent mond, és ugye az látható, de a külpolitikában nem változtat. Tehát a belpolitikában is olyan súlyos dolgok történnek ott is, ezt tegyük hozzá, sem tudom, ebben most nyilván nem fogunk mélyebben belemenni, de az a tény, hogy a teljes rendőri vezetés leváltották, azokat, akik a Fico és az ő pártársainak a korrupciós ügyeivel foglalkoztak, azokat el is küldték a rendőrségtől, felszámolták a korrupciós ügyészséget, ugye külön ügyészség foglalkozott a korrupciós ügyekkel, tehát aggasztó dolgok történnek belpolitikailag Szlovákiában, de a külpolitikában olyan nagy változás nem lesz a szövegelés ellenére sem. Ők még alá is írtak egy megállapodást Ukrajnával, hogy folytatják tovább a katonai együttműködést. Na most, ami a V4 egészét illeti, ugye azért mondjuk el itt, hogy a V4 az elmúlt 35 év egyetlen igazán sikeres, fontos, lényeges magyar külpolitikai innováció, amit Magyarország, illetve az akkori miniszterelnök és külügyminiszter közösen indított útjára, Antal József és Jeszenszky Géza, és nagyon fontos szerepe volt a csatlakozási folyamatban, mind a NATO, mind az Európai Uniós csatlakozás folyamatban, az Európai Unión belül egy komoly érdekérvényesítő képességgel rendelkező platform volt sokáig, aminek megvolt a maga jelentőség, irigykedtek is ránk, akartak is csatlakozni Ausztriától, Románián át, a Horvátországig, Szlovéniáig, tehát ez ugye minden szervezetnél az jelzi az életképességét, hogy kívülről oda akarnak menni. Ez sajnos már 2015-től a migrációs válságtól megromlott, innentől kezdve azért egy elszigetelődőben volt a Visegrád, de még mindig képviselt egy erőt. Hát utána az a folyamat beindult, amiről az előbb beszéltem, tehát ez a szétfejlődés először lengyel, magyar, szlovák, cseh módon, aztán pedig hát a többiek is Magyarország között, és ez egy tartós válságállapotot idézett elő, amiben eljutottunk odáig, hogy az utóbbi két évben gyakorlatilag hát a sír szélén táncolt. És ebben, legyünk őszintén, a magyar külpolitikának óriási szerepe van, döntő szerepe van.
A V4-nél maradva is, ugye a lengyel-magyar kapcsolatok esetében, ugye lehetett látni már egyébként a PISZ kormány esetében is, hogy Ukrajna kapcsán ugye a rosszabb és az annál rosszabb forgatókönyvek opcionálisak a magyar külpolitikának, ami a magyar-lengyel kapcsolatokat illeti. Történt egy kormányváltás, ugye tudjuk, hogy Donald Tusk és Orbán Viktor korábban az Európai Néppártban egyébként nem álltak annyira távol egymástól, vagy legalábbis retorikában nem tűnt annak, most ez a viszony hát elég messze vitte őket, és nagyon komoly, hát hogy is mondjam, nem csak verbális, hanem egyéb adok-kapok is volt. Egyébként érdekes, hogy pont beszéltem Lengyelország szakértővel, és ő mondta, hogy azért figyeljük meg, hogy az egymással párhuzamba állított politikus, tehát miniszterelnök, miniszterelnök, külügyminiszter egymásra nem lő, hanem csak keresztbe a kritikáit illetően. De ami fontos, a V4 találkozó abból is a szempontból is fontosnak tűnik, hogy vajon a magyar és a lengyel fél tud-e közeledni. Tehát ugye nagyon régóta nem voltak kétoldalú találkozók, tehát tehát miniszterelnök, államfő nem jött Magyarország, ugye a Novák Katalin már nem köztársaság elnök, volt egyébként Lengyelországban, de hogy a kétoldalú kapcsolatokban nem látszott előrelépés. Most a kérdés az az, hogy történhet-e itt ebben változás, vagy itt is mondjuk az elkövetkezendő években ebben a befagyott állapotban kell a magyar külpolitikának lavírozni, hogy néz ez ki? Van-e, látszik-e most bármi ebből a szempontból?
Én úgy láttam, hogy inkább romlani fog az előzőhöz képest, és nem javulni. Azért emlékezzük vissza arra, hogy amikor Tusk volt a néppárt elnöke, akkor gyakorlatilag ő volt a fő ellenlábassa a Fidesznek, és ő kezdeményezte a Fidesz kizárását, és azt a módosítást, alapszabálymódosítást, ami ezt megkönnyítette volna, és ezelől lépett ki a Fidesz, tehát gyakorlatilag napokkal azelőtt, hogy elfogadták volna az ő kilépésüket, menekült ki úgy, hogy ő lépett ki. Tehát közöttük már régóta megvan ez a feszültség. Ez tovább erősítette az, hogy Orbán Viktor egyértelműen elköteleződött az ő legfőbb ellenfelük, politikai ellenfelük a PISZ mellett, tehát ennek egy belpolitikai vetülete is, ugye a PO, a polgári platform, amit ő vezette, a Tusk, az annak hát most nem mondanám, hogy halálos ellensége, de majdnem. Tehát azért a lengyel politikai élet közel annyira megosztott, mint a magyar. Én magam is jártam többször, legutóbbi a választások környékén Lengyelországban, és érzékeltem azt, hogy nem jobb a két tábor közötti viszony, mint nálunk, és nagyon durva volt ott is, főleg a PISZ részéről, a karaktergyilkosság és minden. Most ők úgy ítélik meg, hogy Orbán Viktor elkötelezte magát egyértelműen a PISZ mellett, ez nyilvánvaló, tehát továbbra is ellenfélnek tartják, olyan szintig, hogy például a néppártban az együttműködést, és erről majd később beszélni fogunk, a konzervatív pártszövetséggel, a Tusk-féle párt, tehát a PO attól teszi függővé, hogy az Orbánék nincsenek benne. Uh-huh. Tehát ők nem akarnak velük semmiképpen, meg persze a PISZ sem, tehát azzal sem akarnak együttműködni. Na jó, szóval én azt mondtam, hogy nem látom azt, hogy ez javulna, hogy legutóbb is, amikor a csúcs találkozó szó volt arról, hogy a Ukrajna támogatásáról, akkor a baltiak és Tusk miniszterelnök volt a legélesebb abban, hogy keményen meg kell büntetni a magyar kormányt, hogyha nem támogatja Ukrajnát. Tehát ők a leghatározottabban. Nem látom, és nem látom a gesztusokat sem, mint a magyar kormány tenne. Hát nem beszélve arról, hogy ott a külügyminiszterek között is nagyon nagy az ellentét. Hát ha van európai külügyminiszter, aki keményen, határozottan orosz vagy Putyin, nem úgy nevezném inkább úgy, hogy Putyin ellenes, akkor az Radoslav Sikorski. Radek, én elég jól ismerem is őt. Na most hát nézzük meg az ő partnerét, úgynevezett magyar partnerét, akinek a mellén ott virít a druzsba kitüntetés, igen, és állandóan Moszkvába jár, meg legutóbb mondjuk éppen Iránban. Szóval nem, én nem látom ennek az esélyét. Itt a magyar és a szlovák kormány között lehet egy közeledés, azt sem értékelném túl az említett okok miatt. Az látszik, hogy itt járt ő Fico, megígérte, hogy mindenben támogatni fogunk, mert pár nap múlva sor került a csúcs találkozóra Brüsszelbe, és teljesen másképp szavazott. Ugye ő szavazott Ukrajna tagságára, ez még akkor azon a csúcsértekezleten volt, és hát most is. Egy pillanatig nem vitatta azt, hogy támogatni kell Ukrajnát, miközben a magyar miniszter utolsó pillanatig ezt lebegtette és ellenezte. Tehát én úgy látom, még abban sincs annyi, mint amennyit itt a magyar kormány beleképzel, de az javulhat, az szorosabbá válhat. A magyar-cseh viszony és a magyar-lengyel viszonyban én nem látom ezt a potenciált, és nem kis részben azért sem, mert a magyar külpolitikában nem látom a minimális korrekciós készséget sem. Tehát semmilyen korrigálás nincs. Tehát én sehol nem érzékelem, hogy egy picit is változtattak volna. Nagy nehezen kényszeredetten belemennek bizonyos dolgokba, szankciókba, támogatásokba, de mindegyiket úgy csinálják, mint hogy a fogát húzták volna ki a kormánynak. Tehát sehol nem látszik az, hogy ez valóban belülről jövő politikai döntés lenne. A nagy kényszerek árán kénytelenül csatlakoznak. Ezért én azt hiszem, hogy itt változás nem lesz. Itt tényleg a legtöbb főbb dolog, amit el lehet érni, az, hogy maradjon meg egyáltalán az együttműködés. Az én megítélésem szerint Magyarországnak hosszú távon az az érdeke, hogy ez a platform valamilyen módon túlélje az Orbán kormányt és a Fico kormányt. Persze tudjuk, hogy ez mikor lesz, de én bízom abban, hogy ez belátható idő, és addig meg kéne menteni. Mert ez egy értékes platform volt, ez már egy olyan márka lett, egy brand, mint a Benelux, vagy az Északi Tanács, tehát ezt föladni kár lenne, hát ezt irigykedve nézték, akik nem voltak benne, hogy van nekünk egy ilyen együttműködés vonunk. Hát ez más kérdés, hogy az utóbbi, mondhatom, 7-8 évben, és különös az utolsó két évben ennek ez nagyon mély válságba került, és ebben sajnos, főleg ebben a legutóbbi két évben a magyar kormánynak oroszlán része van.
Érintettük már a témát, ezzel azért összefügg a Svédország NATO csatlakozásának kérdése, ami hát elég érdekes forgatókönyv mentén zajlott le. ugye, ugye Magyarország és Törökország volt ez a két NATO tagállam, amelyik utoljára ratifikálta Svédországot. Ugye a svédek a finnekkel együtt jelentkeztek még közvetlenül 2022-es invázió után. Két gyakorlatilag második világháború, sőt előtte is teljesen semleges ország NATO csatlakozása. Egyrészt meglepőnek számított, másrészt meg ugye nyilván az volt a terv, hogy mind a ketten egyszerre. Hát ebből a finnek hamarabb csatlakoztak. Svédországot, Törökország és Magyarország nem ratifikálta. És ugye sokáig arról volt szó, vagy az volt a szóbeszéd, hogy hát ugye Magyarország és Törökország, mint két szövetséges, Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan, török államfő kéz a kézben, majd hogyha a törökök megszavazzák, akkor mi is megszavazzuk. Most ebből az lett, hogy Törökország hetekkel korábban megszavazta a svéd NATO csatlakozást, utána azonnal másnap foganasították az amerikaiakkal kötendő F-16-os üzletet, és nagyon sok mindenki kezdett tőlem, hogy hát mi miért nem írtuk még alá, miért nem ratifikáltuk, mit várunk, mit akarunk, volt olyan ismerős, meg azt mondta, hogy csak nem valami Gripen ügyben akarunk bármit is elérni, és hát ugye tudjuk, hogy Svédországtól leasingeli Magyarország a Gripeneket, aztán végül a parlament jóvá hagyta, és ugye jött egy svéd miniszterelnöki találkozó, hogy most akkor Törökország bement, akkor jöjjön el ide is, és akkor végül lett 4 darab Gripengép. Szóval hogy néz ki ennek? Hogy tudjuk összetenni a kirakóst ebben?
Hát én megpróbáltam összetenni a kirakóst, tehát én úgy gondolom, hogy kezdetben, a legelején szerintem úgy gondolták, hogy csatlakozni fog, hogy a csatlakozást el fogják fogadni, támogatni fogják nagyon gyorsan. Be is terjesztették 2022. júliusában a parlamentben. Havisto volt finn külügyminiszter, aki akkor külügyminiszter volt, személyesen mondta nekem, hogy augusztus végén 2022-ben találkozott Szijjártó Péterrel, aki semmiféle kifogást nem említett, sőt azt ígérte neki, hogy az őszi ülésszak első döntéseinek egyike lesz. Amikor ezt nekem mondta 2022 végén, akkor már elég irritált volt, és azt mondta, hogy hát hazudott nekem Szijjártó Péter, mert nem történt meg az őszi ülésszak. Tehát ebből arra következtetek, hogy legelején nem gondoltak semmire. Úgy mondták, hogy befolyák ezt. És először a törökök se jelentettek be semmit. Majd amikor a törökök bejelentették, hogy nekik azért kifogásaik vannak mind a két országgal kapcsolatban, de különösen Svédországgal, de még, akkor erre úgy gondolták, hogy fölcsillan a remény, hogy érdemes erre rácsatlakozni. Hogy Finnország kapcsán mit reméltek, mit gondoltak, azt nem tudom. Svédország kapcsán számomra elég egyértelmű, és erre tettek is utalásokat, hogy ugye ezután következett a svéd elnökség, és a svéd elnökség eredeti programja az volt, hogy különös hangsúlyt helyez a jogállamisági kérdésekre, és tovább viszi a 7-es cikkes eljárást. Tehát én úgy ítélem meg, hogy itt egy zsarolási eszközként használták 2023 első fél évében, ennek volt egy ilyen racionalitása, és ha ezt akarták, akkor el is érték a céljukat, mert a svédek gyakorlatilag semmit nem tettek ebben az ügyben. Annak ellenére, hogy a svéd elnökségi program három prioritásának az egyike ez volt. Semmit. Még egy meghallgatást sem, vagy lehet, hogy volt egy meghallgatást, nem emlékszem, de semmi tovább. Tehát a svédek nem erőltették ezt az ügyet. Tehát akkor még volt ez. Most utána már, utána nem tudom, hogy mit akartak, mert ez nem volt világos. Ugye először az, hogy a svédektől akarunk, meg a finnektől valamit, az tavaly februárban a Fidesz frakcióülésén merült föl. Egészen addig csak ilyen mondva csinált dolgok voltak, hogy nagyon zsúfolt a parlament napirendje, meg társadalmi vitát kell még tartani róla, meg nem tudom mi, de nem volt komoly kifogás. Akkor merült fel, hogy a svédekkel, finnekkel szemben fenntartások vannak, ki is utazott egy delegáció, de azok hazajöttek. És akkor még mindig úgy gondolták, hogy akkor most már pontot tesznek a végére, mert azok megtartották az általános vitát, ott Hende Csaba vezette a delegáció, elmondta, hogy most már pontot tettek a viták végére, és kitűzték a ratifikáció időpontját március 30-ra mind a két országban. Ez rajta volt a parlament napirendje. És akkor Orbán Viktor látogatást tett Ankarába, és másnap, ahogy hazatért, ez március 15-én, egyébként érdekes módon Ankarába ünnepeltem, és 16-án Kocsis Máté bejelentette, hogy a finnekét megszavazzuk, de nem 30-án, 25-én, és a svédekkel még gondok vannak. Tehát valami ott Törökországban történt. Én azt gondolom, hogy ott viszont a törökökkel egyeztettek, és utána, amikor már mantraszerűen elkezdték mondani Orbántól, Szijjártón át, Szijjárt mondta legtöbbször, de Orbán is mondta, Novák Katalin többször mondta, hogy nem mi leszünk az utolsók, az teljesen egyértelműen arra utalt, hogy a törökökkel egyeztetett folyamat van. De Szijjártó is mondta, Németh Zsolt is, hogy mi a törökökkel egyeztetünk. Tehát ott akkor úgy gondolom, hogy már úgy látták, hogy a svédektől nem tudnak kapni semmit, de akkor a törököknek tesznek egy politikai szívességet, meg áttételesen nyilván Moszkvának. Mert ki az, aki igazán érdekelt volt abban, hogy erre ne kerüljön sor, és ahogy a mostani sajtóviszonyból látjuk is a történetet, nagyon csalódottak az orosz elvtársak, hogy végülis nem akadályozta meg Orbán Viktor a svéd csatlakozást. Tehát utána már arra felé játszott. De azért az még úgy tűnt, hogy olyan értelme realista, hogy látja, hogy abból baj lesz, hogyha utolsó lesz, tehát azért ki kell ebből bújni, és ezért mondogatták azt, hogy nem leszünk az utolsó. Azt nem tudom megítélni, hogy a törökök átverték-e őket, vagy nem, ezzel különböző verziók vannak. Tehát, hogy egyszerűen nem közölték velük, hogy ez lesz, vagy közölt, nem tudom, ezt nem tudom fölmérni, vagy csak nagyon későn közölték. Én úgy raktam össze ezt a puzzle-t, hogy hétfő reggelen, ugye vasárnap jelentették be a törökök, hogy akkor megszavazzák, ők kedden jelentették be, de vasárnap kaphatott értesítés a magyar kormányban váratlanul, Szijjártó Péter találkozót kezdeményezett a svéd külügyminiszterrel, és Orbán Viktor levelet írt a svéd miniszterelnöknek. Majd másnap Törökország bejelentette, hogy akkor ratifikálni fog, és azt hiszem egy napon belül ratifikálta is. Tehát szólhattak nekik, de nagyon későn. Akkor nem tudtak kimászni. És onnantól kezdve elindult egy kényszeres keresés, hogy milyen módon tudjuk az arcunkat legalább valamilyen mértékig menteni, és hogy valamihez fűzni, hogy ez nem egy teljes vereség, mert ez az volt.
Egyébként csak annyi, a török ratifikáció ez ilyen derültékből volt? Derültékből lehetett?
Hát azt mindig lehetett tudni, hogy annak egyetlen feltétele van az, hogy megkapják-e, mert ugye a svédek már teljesítettek mindent, hogy megkapják-e az F-16-osokat, vagy nem. Tehát ez volt a törökök számára, és akkor azért kaptak egy jelzést Washingtonból, hogy mehet a dolog, és akkor rögtön rábólítottak, hogy...
Igen, mert emlékszem, másnap én szemléztem azt a hírt is, hogy amint ratifikálták, másnap a Fehérház jelezte, hogy akkor mehet a deal.
Igen, hát mert ez volt a feltétel, ez persze. Na és akkor ezek után indult ez a gyermetek dolog, hogy akkor jöjjön ide is a svéd miniszterelnök, aztán jött, hogy akkor majd a Gripen szerződés. És akkor ezt is tegyük tisztába röviden. Tehát itt megpróbáltak úgy beadni, és én ezt még egy-két nyugati sajtótermékben is láttam, hogy végül is akkor most kiderült, hogy miről szólt a dolog, a magyarok kedvező szerződést akartak a Gripenről, és ez volt a lényeg, és ezt elérték, tehát ezért nem teljesen üres kézzel jött ki ebből Orbán Viktor. Na most én ezt egészen másképp látom. Itt ugye 2022-ben induló tárgyalásokról van szó, a részben a meglévő 14 gép további 10 évre való meghosszabbi leasing szerződések meghosszabbítása, amivel egyébként a mi tulajdonunk is lesz a végén, mert már nagyon öregek lesznek. Ezeknek a korszerűsítés, illetve a karbantartása és 4 új gépje vásárlása. Ez nem most derült ki, ez volt. Mi az, amit sürgetővé tette ezt? Azt, hogy ez a 22-es ajánlat, a svéd sajtó információi szerint ez heteken belül lejárt volna. Uh-huh. És a svédek azt mondják, hogy visszavonják az ajánlatot, és lehet jönni, de már nem ezen az áron. Uh-huh. Tehát már nagyon-nagyon érdeke volt a magyar kormánynak, hogy ezt gyorsan lezárja, és hát óriási nyomás nehezedett rájuk. Az Egyesült Államoktól kezdve az összes NATO partneri. Ők megpróbálták ezt úgy beállítani, hogy ez egy magyar-svéd ügy, ez a Svédország NATO csatlakozás, ez egy bilaterális, kétoldali kapcsolat, és ez nincs másnak köze. Ez nem igaz. Ez Európa biztonságáról szóló ügy, és érintett mindenki mást is. Például a lengyeleket, baltiakat, mindenki úgy gondolta, hogy ez a mi ügyünk is. Mert ez nem arról szól, hogy Magyarország és Svédország között milyen viták vannak, hogy Európát hajlandó-e megvédeni, vagy nem. És egyébként is a magyar magatartásnak volt egy rendkívül romboló hatása a NATO presztízsére nézve, tehát úgy sokan kétségbe vonják, hogy hát vajon hogyan működne ez a NATO, hogyha a tagállamok ilyen módon visszanyúlnak egy fontos biztonsági kérdéshez, mint a magyar kormány. Hát ez más kérdés, hogy a NATO-t igazából ennél sokkal nagyobb veszély fenyegeti Trump elnök megválasztásával. Ez valóban nagyon komoly kihívást jelenthet. De ez most mindenképpen károsult. Most miért csinálták? Érthetetlen. Ugyanis ebből Magyarország semmit nem nyert, ez nyilvánvaló. Semmit. Semmilyen kézzelfoghatatlanul. Viszont borzasztó sokat ártott Magyarországnak. Hát én az utóbbi fél évben, egy évben bárhol jártam külföldön, ez mindenütt előkerült. És
a svéd NATO.
Hát a svéd NATO csatlakozás, ja, igen. Svéd NATO csatlakozás ratifikáció, és mindenütt értetlenül álltak a dolog előtt, és hát minden, és kézenfogadva mit gondoltak elsősorban az emberek? Azt, hogy ezt az oroszok miatt csinálja a magyar kormány. Már pedig ez a gyanú, ez nagyon ártalmas. Tehát kell ez nekünk, hogy az legyen, mi az oroszoknak vagyunk az ügynökei. És hát a magatartásunk az erre utal, Szijjártó Péternek a havonkénti raport jelentkezése Moszkvába, és Orbán Viktor pekingi találkozója Putyin elnökkel, meg sok minden, tehát ez a Kirill patriárka ügye, tehát hossza lehetne sorolni, az mind arra utal. Az, hogy most Navalnyi emléke nem voltak hajlandók fölállni, sőt a Fidesz képviselő az Európai Parlamentben nem vettek részt a Navalnyi az özvegy beszédén, és nem is szavaztak az a határozatról, ami elítéli Navalnyi ügyében az orosz hatóságokat. Tehát nem tudják nem is akarják levakarni ezt, úgy tűnik. Tehát állandóan erősítik azt a látszatot, ami szerintem borzasztóan veszélyes és káros ránk nézve, hogy mi az oroszoknak vagyunk egyfajta trójai falova.
Említettük itt az előbb, két fontos választás van előttünk az idei évben, legalábbis ami globál politikai szempontból minket is nagyon komolyan meghatároz. Ugye a legfontosabb az amerikai elnökválasztás november elején, illetve lesz még nyár elején egy európai parlamenti választás. Tehát kezdjük az amerikaival. A Fideszben Orbán Viktor is többször említette, sőt maga egyébként Donald Trump, a republikánus párt várható elnökjelöltje, mert úgy néz ki, hogy hát gyakorlatilag már igen, a legnagyobb kívója Nikki Haley, egyébként a Trump volt ENSZ nagykövet a saját államában, ahol ő két ciklusig volt kormányzott, se tudta legyőzni Trumpot. Szóval hogy valószínűleg Donald Trump fog indulni. És ugye a Fidesz meg Orbán Viktor retorikája folyamatosan az, hogy Magyarországnak egy Trump elnökség jó. De most fölteszem a kérdést, tényleg jó egy Trump elnökség Magyarországnak? És egy picit a részleteibe megyek, ezt azért is kérdezem, mert lehet, hogy mondjuk az adott vezetővel a kapcsolat jó, de mondjuk az adminisztráció, a külügyminisztérium, fegyverbeszállítások, szenátus, kongresszus, szóval azért az elnök személye mellett nagyon sok minden meghatározza azt, hogy egy adott ország diplomáciája, a gazdasága hogyan viszonyul Magyarországhoz. Szóval valóban jó lesz-e, jobb lesz-e, függ-e attól például, hogy kit nominál ide az Egyesült Államok nagykövetnek, stb. Szóval hogy tényleg jó lesz-e, vagy ez csak a felszín, és azért mondjuk, ha nincsenek nagy fegyverüzletek például, akkor nem feltétlenül lesz nagy változás.
Hát szerintem nem lesz annyira jó, mint amennyire remélik, de nyilvánvalóan, ha ez bekövetkezik, és az nincs lefutva, hogy ő lesz az elnök. Az, hogy ő az elnök előtt, azt lefutottnak tekintem. Az, hogy meg is nyeri, az arra is van esélye, de azért az még nem lefutott. De mondjuk, ha ő lesz az elnök, van esélyre, az a kormány szempontjából mindenképpen jobb lesz, mint a demokrata választás, mert egy biztos, hogy azzal nem fogják piszkálni őket, hogy jogállamiság, demokrácia. És az is biztos, hogy nem Pressman lesz a nagykövet, és nem egy ilyen típusú nagykövet lesz, hanem megint jön egy Kronstein típusú öreg úr, akit tehát semmi se érdekel, és nagyon jól elkvaterkázik a miniszterekkel, meg a Orbánnal, hát őnek ugye személyesen is többször találkozik. Tehát ilyen szempontból igen, de úgy egész szépen azért nem lesz annyi jó szerintem, mint amik ők gondolják, mert rögtön itt van egy kérdés, amiben nagyon más a Trump álláspontja, és ebben nagyon kemény válaszút elé fogja állítani őket, ez a kínai kérdés. Ebben Trump és az ő környezete, külpolitikai környezete sokkal keményebb, mint a demokraták, bár sok mindent átvettek a demokraták, és nem is nagy különbség, de azért a Trumpék keményebbek. És szerintem azon a területen, vagy azon a téren keményebbek, hogy aki nem áll be a sorba, arra lesújthatnak. És hát ugye Magyarország egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki be akarná állni abba a sorba, hogy leállítani a kapcsolatokat Kínával, sőt, épp ellenkezőnek. Már volt egy nagyon komoly feszültség az előző Trump időszakban, külön idejött Pompeo, és nagyon keményen tárgyalta a magyar vezetéssel az 5G-s hálózat miatt, amit a Huawei épített ki. Meg a Huawei-nak egyáltalán egy európai központja itt működik Magyarországon, amit ugye a Trumpék, de az Amerika általában is a legfontosabb kémszervezetnek tekintenek, ugye az a kínai katonai kémszervezethez van közvetlenül bekötve. Tehát ez már is egy ellent. A másik fontos dolog, hogy a Trump szempontjából Európa nem igazán fontos. Utálja is Európát, nem is érdekli. Tehát azért politikában nem fog nagy szerepet játszani Európa, és ezért egy ilyen európai szövetséges sem fog nagy szerepet játszani. Lehet, hogy most könnyebben el tudja érni, hogy fogadják őt. Ugye a múltkor ezt nagyon nehezen ért el.
Most ugye beszélgetésük pillanatában már suttognak arról, hogy valami floridai találkozó.
Hát március 8-án már megvan az időpontja, hogy Mar-a-Lago-ba az ő igen. nyaralójába, vagy Trump, hát ez több mint a nyaraló, rendsén, ott lesz egy találkozó. Rendben van, de hát ugye nem elnök. De a Fehérházban is lehet, hogy hamarabb el tudja érni. Múltkor majdnem 3 év telt el. Igen. Tehát már mindenkit fogadott, csak Orbán nem. Közben Orbán volt az egyetlen vezető, aki már 2016 nyarán túlságosban azt mondta, hogy nekünk az az érdekünk, és mi örülünk, és várjuk. Tehát ő dörgölőzik és hízeleg, ez tetszik a Trumpnak, látszik. Hát ez egy narcisztikus figura, egy narcisztikus ripacs, és örömmel veszi a dörgölőzést. De azt, hogy ezt ő meg fogja hálálni, az egyáltalán nem biztos. És ott van az, amit ön is említett, hogy azért Amerikában a fékek és ellensúlyok nagyon működnek. Tehát azt, hogy most Trump mit mond, az még 1000 szűrőn megy át. Tehát annyira jó nem lesz neki, mint amennyire ezt gondolja. Ugyanakkor Magyarországnak, és most válasszuk le a Orbán Viktortól és a kormánytól, Magyarországnak és Európának rendkívül veszélyeket rejt magába egy ilyen elnökség. Hát ugye Trump nyíltan kijelentette, hogy azokat az országokat nem is hajlandó megvédeni, akik a 2%-ot nem érik el, sőt, azt
mi
mondja...
Mi elérjük?
Mi most éppen nem tudom, hogy 2020-án talán éppen elértük, és idén el fogjuk érni mindenképpen. Tehát minket, ez ugyan önmagában nem fenyegetne, de hát az, amikor azt mondja a Trump, tehát ez maga a kijelentés hajmeresztő, hogy akkor Putyin elnök azt csinál velük, amit akar. Nem érdekel, mondja. Tehát ez szinte fölhívja, fölkínálja Putyinnak azokat az országokat. Ez azért egészen döbbenetes. Tehát, hogy egy elnök így viszonyul Európához és Európa biztonságához. Van is egy párni félelem Európa vezetőiben, és ez elindított egy elég erős gondolkodást arra, hogy valahogy meg kell erősíteni az európai úgynevezett stratégiai autonómiát, tehát Európának az önálló védelmi képességét, amiben ugye a legkényesebb pont az pont a nukleáris elrettentő erő. Már van szó róla, hogy a francia és a brit erőt összevonnák, és akkor ilyen módon hát talán létrejön egy elrettentő erő. De hát Európa nagy bajban van, hogyha az amerikai védőernyő megszűnik. Mert végülis ez véd minket, ez az, ami miatt azt mondom, hogy nem tartom valószínűnek. A Putyin fenyegetőzései ellenére sem, hogy megtámadna minket. És főleg ugye Medvegyev szokott ilyeneket mondani, igen. hogy rakétát küldünk Párizsra, Berlinre, London, bármi. Nem, én ezt nem tartom valószínűnek. De ha megszűnik a védőernyő, akkor Európa bizonyos részei veszélybe kerülhetnek, a balti államok, nem beszélve Moldováról, Grúziáról, Georgiáról, stb. Tehát én nagyon nagy kockázatot látok egy ilyen Trump elnökségbe, és valóban létrejöhet egy káosz a világban, ugyanis ő nem csak arról van szó, hogy Európából kivonulna, de általában is azt mondja, hogy az amerikai felelősségvállalás a világ dolgaiban az őt nem érdekli, csak Amerika. Egyetlen egy dolog érdekli Kína, ott viszont meg lehet, hogy valóban akár egy világháborúban is belesodorja Amerikát, de hát az abból egy világháború lesz nyilvánvalóan. Ha egy nagyon éles kínai-amerikai szembenállásból előbb-utóbb abból katonai konfliktus lesz. Tehát ezt azért próbálta Biden kicsit enyhíteni és mérsékelni. Ez elvezetett oda. Tehát én ebben, én egy disztópikusnak látom az ő megjelenését, és én ezzel nem vagyok egyedül, tehát ha megnéz az európai szakértők többsége, az nagy aggodalommal követi, kivéve Orbán Viktor. Ő az egyetlen, aki nyíltan arról beszél, hogy az lenne a jó, az nagyon kitűnő. Meg persze a szélső jobb oldalon várják őt, mert bizonyos értelemben Trump egy ikon. Ő jelképezi azt, hogy jön a nagy szélsőjobboldali fordulat, a populista fordulat, ugye őt követte mindenki, a Bolsonaro, az argentin Milei, Európában is a szélsőjobboldalon, mert ő azt mondja, hogy ő föllázad az elitek ellen, és ő behozza a népet, és a nép egyszerű fia, ami egy nagyon nagy hazugság, hát ő is egyáltalán soha nem volt a nép egyszerű fia. Ő abszolút az elit embere gyakorlatilag. Na most már valószínűleg nem sok pénze fog maradni a bírósági ítéletek nyomán, de azért ő egy milliárdos. Tehát nem, hát igen, szóval ismerjük ezt, tehát ők tetszelegnek ebbe a szerepbe, hogy a nép egyszerű gyermekei.
Másik választás, ugye európai parlamenti igen. választás, ez mondjuk Magyarország, Fidesz és a kormány szempontjából ugye két szempontból lehet érdekes, vagy legalábbis két fő szempontból. Az egyik az, hogy ugye már az előző EP választásokkor is Orbán Viktor azt vizionálta, hogy akkor itt előre tör a jobb oldal, lehet, hogy arány számaiban javult a jobb oldalnak a képviseleti aránya, de ugye gyakorlatilag továbbra is a néppárt, a szociáldemokraták, illetve a liberális zöld, igen, tehát ez a négy frakció az, amely meghatározza az Európai Parlament, az európai politika fősodrát. Kérdezem én, idén lehet-e jobboldali előretörés, vagy mi látszik most ebből? Illetve a másik nagy kérdés, ezzel összefüggésben, és ezt is érintettük már, hogy ugye a Fidesz kilépett az Európai Néppártból, vagy gyakorlatilag a Fidesz képviselők frakció nélküli képviselők, és vajon beülhet-e, ezt már többször beszéltük a műsorban is, hogy beülhet-e, van-e olyan lehetőség, hogy beülhet a Fidesz egy EP frakcióba, ha igen, akkor hova, mert ugye ahova elvileg szeretnének beülni, ott azok a politikusok Ukrajna miatt nem nagyon szeretnék, ugye ez a európai konzervatívok és a reformerek, tehát mondjuk a jelenlegi olasz kormányfő van például, vagy a PISZ, illetve hát a másik, ahova meg őt várnák, a szélsőjobb, oda meg ők nem szívesen ülnének be, szóval látszik-e valami ebben, vagy továbbra is ilyen kiszámíthatatlan, hogy itt ebben például történik-e bármi?
Hát én folyamatosan figyelem a különböző mandátumbecsléseket, nagyon sokféle van, de abban nagyjából mindegyik megegyezik, hogy 170-től 200 képviselői helyig tudják elképzelni az úgynevezett szélsőjobboldali pártok, tehát a két csoport, a konzervatív és reformerek, illetve az identitás és demokrácia csoport együttes létszám. Most 720 képviselő van, ebből a maximális becslés 200. De hát egyszerűen az ember nem érti, hogy Orbán Viktor miről beszél folyamatosan, amikor azt mondja, hogy nagy áttörést vár. Ez nem nagy áttörés, ez egy pici növekedés a mostani 160-tól fölfelé, még a 200 is. Ez növekedés, de nem áttörés, ez még az egyharmadot sem éri el igazából. Ugye a három nagy frakció, vagy nagynak tekintett frakció, tehát a néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok is már egymagban 400 körüli térnek el, tehát az már többség a 720-ból, ugye az 361 lenne. Ha zöldek nagyon visszaestek, de még ők is olyan 50 képviselőre számíthatnak, az már 450-es többség. Tehát a zöldek is csatlakoznak hozzá, akkor egy döntő többsége lesz az úgynevezett mainstreamnek. Most ezen belül is én azért árnyaltabban látom ezt a szélsőjobboldali dolgot, legalábbis európai ügyekben. Mert ugye ide szokták sorolni az Európai Konzervatív Néppárt. Most ott azért a legnagyobb párt az a Meloni pártja. Hát a Meloni európai ügyekben, meg a számukra fontos ügyekben, abban teljesen mainstream. Abban nem szélsőséges. Hát az, hogy ott Olaszországon belül sok szélsőséges dolgot mond ő is, meg csinálnak, az a részben a koalíciós partnere is, ugye a Salviniék, az egy más kérdés, de ő itt alapvetően a fősodorhoz tartozik. Ukrajna ügyében, migráció ügyben, mindenben a főcsoporthoz tartozik. Ott itt van a Petr Fiala pártja, az ODS. Hát az ugye egy klasszikus konzervatív párt. Ők még akkor csatlakoztak ez a csoporthoz, amikor ezt a britek hozták, igen, létre. A brit tori párt.
David Cameron
említett. Igen, mert ő kilépett a néppártból, és létrehozta ezt a csoportot, és akkor jöttek velük az ODS-esek, akik ilyen konzervatív liberálisok voltak, és aztán, hogy nem, hát ők nem kereszténydemokraták. Tehát őket nem tekintem szélsőségesnek egyáltalán. A PISZ, hát az határeset, az populista, de mégis igazán szélsőséges. Tehát amikor így arról beszélünk, hogy egységes, akkor lesz 180 képviselő, ebből legalább 70-80 egyáltalán nem szélsőséges az én értelemezésemben. Tehát ez nem egy egységes több. Nem is akarnak együttműködni az ID-vel. Az ID az nagyjából egységes, de az körülbelül 70-80 képviselőre számíthat. Hát ugye ez a Le Pen, AfD, Salvini, FPÖ. Azért ez a szalonképtelenek pártja. Itt ők szívesen látják, most is nyilatkoztak nemrég, hogy Orbán Viktor jöjjön bármikor, warmly welcome, melegen és szívesen várják, de hát azért Orbánék realitási érzéke is van annyira erős, hogy nekik nem szabad bekerülni ebbe a kategóriába, mert ez a halál, tehát ez tényleg a margó. Ezek azok, akikkel nem állnak szóba Európába.
Hát nyilván mondjuk annyi különbség, 2027-ben, hogyha Le Pent megválasztják valami csodafokán.
Az egy új helyzetet teremt.
Igen, az egy
új helyzetet teremt, és aztán teljesen nem lehet kizárni, de hát az még nagyon hosszú idő.
Igen, az még messze van. Messze
még nagyon hosszú, több mint 3 év. Tehát hova mehetnek? Ők szeretnének az ICR-ba éppen azért, mert azért az most már egyre inkább szalonképessé vált. Tehát ezt már nem is tekintik igazán. De nem lesz olyan könnyed. Egyrészt a Fialáik ugye azzal fenyegetőztek, hogy akkor ők onnan kilépnek. mert, és ők még nem is az orosz-ukrán háború miatt, hanem egyáltalán nem akarnak Orbán Viktorral egy csoportba kerülni. De az magyar kormány magatartása az orosz-ukrán ügyekben olyan, ami kikezdi az alapkonszenzusát ennek a csoportnak. Mert ebben a három meghatározó pártnak, az a Meloni pártjának, a lengyeleknek, a PISZ-nek és a Fialáiknak a egy fontos közös pont, hogy ők támogatják Ukrajnát. Nem véletlen, hogy Meloni, a kiszivárgott sajtói értesülések szerint, azt a három feltételt szabta Orbánnak, ha be akar lépni a választások után, hogy támogatnia kell a csatlakozás, európai csatlakozást, hát ezt kényszerületten megtette ezzel a kávézással, támogatni kell az anyagi követeléseket, és még a harmadik, ezt nem tudta megtenni, és ez nagyon nehéz lesz neki, rendezni kell a viszonyt, és el kell mennie Kijevbe, és rendezni kell a viszonyt Ukrajnába. Most elküldte a Kárpátaljáig a Szijjártót, de ezzel nem jutottak nagyon messzire, én úgy látom, tehát messze van az, hogy mi rendezni. Úgyhogy még levegőbe lóg. Nem véletlen, amikor Orbán Viktor azt nyilatkozta egy olasz lapnak, hogy a választások után belépnek, akkor utána rögtön reagált rá Meloni, és azt mondta, hogy hát vannak tárgyalások, de ez még egyáltalán nem biztos, majd meglátjuk. Tehát nem. És itt még veszítettek is egy fontos kapocs, vagy hogy sem összekötőt Novák Katalin személyében, mert úgy tudja a sajtó, hogy a Novák és a Meloni között sokkal jobb a kapcsolat, mint Orbán és Meloni között. Tehát ők ilyen barátnőszerűségek is voltak, vagy most nem mondanám, hogy ez egy nagyon szoros kapcsolat volt, de ővelük közöttük jó. És Novák Katalin nagyon egyengedte ezt, hogy mindenképpen a Fidesz oda bekerüljön, és erről tárgyalt. Az megint más kérdés, hát most nem köztársasági elnök, nem akarok utólag ívelni, de hát elég döbbenetes dolog, amikor egy köztársasági elnök, akinek ugye pártok fölött kell állni, egy párt érdekében lobbizik. Hát ez, hogy is mondjam, ez egy elég furcsa dolog az európai politikai kultúrában, sőt, hát szokatlan és elfogadhatatlan. Na mindegy, de ő most már elment. Szóval egyáltalán nem biztos a Fidesz helye egyik frakcióban sem. Hát a leginkább az ID-ben. Nézzük meg, hogy a fontos ügyekben kivel értenek ők igazából egyet. Szinte hézagmentesen ugyanaz a véleményük minden olyan ügyben, ami Európát megosztja az ID-vel.
Ez az löpenékkel.
A löpenékkel. Az orosz-ukrán háború ügyben, általában az Oroszországhoz való barátságos viszony ügyében, Európa jövőjét illetően ők ugye mind a nemzetek Európáját akarják visszaépíteni az eddigi integrációt, a nemzetek Európáját, migráció ügyben ők teljesen elutasítók, ugyanúgy, mint az ID ügye, az ID álláspontja. Tehát minden olyan nagy ügyben, ami megosztja az európai politikai életet, ők ugyanazt mondják, mint az ID. Ugyanaz a véleményük. Tehát igazából ott lenne a helyük, és ott lenne, csak ők azt nagyon jól tudják, hogy pragmatikusan ez nem hasznos, mert ez nagyon a margóra szorítja őket.
Ezt is említettük utolsó kérdéscsoport, egy kicsit a magyar diplomáciáról szótejtve. Ugye, ha megnézzük az elmúlt évek nemzetközi kapcsolatait, akkor azt látjuk, hogy a magyar külpolitika nem az államokkal, vagy nem a mondjuk külügyminiszter a külügyminiszterrel, hanem ilyen barátok mentén külpolitizáltál. Donald Trump, FPÖ, tehát FPÖ van itt, nem a miniszterelnök, vagy éppen a Kurz, aki már nem miniszterelnök. Ugyanezt láttuk Lengyelországban is korábban, PISZ, nem az adott lengyel, most is a PISZ. Ugyanez még választások előtt, Fico, tehát hogy ez a fajta, valaki rajtunk kívül folytatja még hasonló típusú külpolitikát, hogy vannak párt meg egyéb barátok, akiket meghatározzák a diplomáciájukat, illetve, hogy ebben mi a kifizetődő, vagy van-e?
Hát az utóbbi kérdésre könnyű válaszolni, szerintem semmi. Ők itt a, úgymond, a jövőbe történő befektetésnek tekintik. Ők azt remélik, hogy a jó kapcsolat a Löpennel, meg korábban a Salvinivel, meg Melónival, az egy jövőbe történő befektetés. Ugye jelenben nagyon nehezen tudnak kapcsolatokat építeni, mert hát olyan az imázsa, a presztízse a kormánynak, hogy nagyon nyugaton nem keresik őket a mainstream, a főáramból. Tehát maradnak ezek az emberek, akikről szóval. És akkor van a reménykedés, ezt mondja is mindig Orbán Viktor, hogy majd mi lesz, majd győzni fognak a jobboldaliak az Európai Parlamenti Választáson, győzni fog a Trump, tehát mindig a jövőbe tolja azt. Ugye van ez a mondás a Fideszben, amivel magyarázzák az összes ilyen képtelenséget, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát most úgy tűnik, hogy nem jó, de majd ki fog derülni, hogy ez nagyon is neki van igaza. Hát ez egy ügyes kommunikációs trükk, mert hát, amire kiderül, addig az emberek elfelejtik, hogy mit csináltak. De összegészében én nem látom ennek a hasznát és értelmét, sőt én azt látom, hogy ebből nagyon sok gond van. Ugye az, hogy a Gruevszkire tesznek, és nem a macedon vezetésre, vagy a Jansára tesznek, és nem az, ezek nagyon komoly feszültségeket keltenek az országok között. Ezt sehol nem szeretik. A magyar-amerikai kapcsolatokban is, hát sok minden miatt rossz, de az egyik oka az, hogy látványosan és állandóan a Trumpra politizálnak. Uh-huh. És ugye fölábrodottan visszautasítják a beavatkozási kísérleteket a magyar választásokban, de ilyen nyíltan az senki nem avatkozott bele, mint ahogyan Orbán Viktor és Szijjártó Péter. Talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a választások előtti egy-két héttel Szijjártó Péter külön egy videót szentelt annak, ahol Bident úgymond fölkérdezte és korrupciós gyanúba keverte. Az egyik elnök jelölt, tehát aki aztán elnök lett.
2020, tehát, igen.
Az a 2020-as választás, hát erről beszélek. Na de most is nyíltan kimondja Orbán Viktor, hogy mi attól remélünk mindent, mi őt támogatjuk, hajrá, mellette állunk. Ez a hozzáállás, ez mit okoz? Azt, hogy nyilvánvalóan a másik oldal, az teljes mértékben elutasítóvá válik. De Lengyelországban is ez volt. Az, hogy ennyire elkötelezték magukat az egyik oldal mellett, azon látjuk, hogy mennyire fizetődik ki most a Tusknál, aki akár odáig is elmegy, hogy függesszék fel Magyarország szavazati jogát, és vegyék el a pénzeket is, akár bármit. Tehát ezek szerintem külpolitikai értelemben nagyon veszélyes dolgok, és káros dolgok. És hát én a magyar külpolitika legnagyobb drámájának azt tekintem, hogy képtelen az önkorrekcióra. Tehát ugye itt van ez az egész keleti nyitás politika. Én a kezdettől ennek ezt elleneztem, és nem láttam az értelmét, és nem is hozott semmit, sőt, károkat is okozott, de azt mondom, hogy egészen 2022-ig nem voltak nagyon magas költségei. Okozott gyanakvást, meg ezt-azt, és igazi haszon nem jött belőle, de hát azt mondom, hogy ez még úgymond menedzselhető volt. 2022-ben föl kellett volna ismerni az orosz támadást, hogy itt egy fordulatra van szükség, mert nagyon rossz pozícióba kerül az ország. Meg hát a Fidesz is, meg a Orbán is, de most engem az kevésbé érdekel, de az ország egészen is a megítése. És semmit nem változtattak. Semmit. Hát nézzük meg, hogy a magyar belső kommunikáció az a mai napig tisztán Kreml-barát kommunikáció, ukrán ellenes kommunikáció, Orbán Viktor sorozatba teszi a sértő kijelentéseket Ukrajnán, Ukrajna nem szuverén ország, Ukrajna senki földje, Ukrajna Afganisztánhoz hasonlítja, nem is lehet tudni, hogy hol vannak a határai, tehát ahol lehet megpróbálni. Folyamatosan mindenütt akadékoskodik, a tagsági tárgyalásoknál utolsó pillanatban kisétál kávé, de hát az látszik, hogy nagyon nem akarja, borzasztó nehezen tudták nagyon nagy nyomással rávenni, hogy egyáltalán jóvá hagyja a anyagi támogatásokat. Tehát semmit nem változtatott. És ugye az a Szijjártó Péter továbbra is a külügyminisztere, aki hát egy teljesen hitelét vesztett figura az európai életben a Druzsba kitüntetésével, hát ilyen egyetlen egy EU-s vagy NATO-s miniszternek nincs. Ő az, aki már nem tudom összeszámolni, 6-szor vagy 7-szer járt közbe Oroszországba, de New Yorkba is már többször tárgyalt Lavrovval, Orbán Viktor Pekingben találkozott, miközben egyetlen egy vezető sem találkozott a háború kezdete óta, sem Putyinnal, sem Lavrovval. Hát Lavrov, Blinken azt tárgyaltam, G20-on találkozott, de hát egy nagyon feszült, éles beszélgetésük volt, nem pedig a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, ahogy ezt mindig mondják. Hát én nem tudom, hogy milyen kölcsönös tiszteletet érdemel Putyin, egyetem ilyen tiszteletről beszélhetünk Putyin esetében, aki hát egy háborús bűnös az én szememben, és egy tömeggyilkos, és ugye ez a Navalnyi ügy is, és ahogy ehhez is viszonyulnak, és mindenhez. Tehát nem, semmi korrekció nincs. Tehát az angolnak van egy olyan mondás, hogyha gödörbe vagy, és ki akarsz jutni, akkor ne ásd tovább. Hát itt ásnak tovább. Mm. tovább lefelé. Nem, hát az egész svéd csatlakozás elhúzása ugyanezt szolgált, hogy már semmi haszon nem volt belőle, de a végletekig elhúzták a tárgyalásokat. Ezzel azt erősítik, hogy Magyarország ténylegesen egy kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, ez a trójai falu effektus. Ez miért jó a kormány? Nem tudom. És nem is látszik, hogy ezt keletről egyébként nagyon kompenzálnák. Hát ugye mi fizetjük a legmagasabb árat az orosz gázért, én nem látom ott a kompenzációt. A kínai üzleten semmi hasznot nem látok, csak azt, hogy ez nekünk nagyon sokba kerül, mindenütt, minden
rész. És tele lesz Magyarország vendégmunkással is.
Hát így van. Tehát minden olyasmi, ami teljesen szembe megy azzal, hogy Magyarországnak érdekel. Az egész akkumulátorgyártó őrület az egy rendkívül veszélyes pályára löki Magyarországot. Egy könnyen lehet, egy tragikus pályára gazdasági és környezeti értelemben is, ugyanis majd a használt akkumulátorokat a gyártónak kell feldolgozni, és itt lesz Európa akkumulátor szeméttelepe, ez veszélyes hulladék, hát nem tudom, hol akarják ezt kezelni és használni. És, tehát olyan irányba vitték el, ami egészen döbbenetes, és nulla korrekció.
Mik azok a dolgok, amik, hogyha megvalósulnak, megtörténnének, akkor mondjuk lennének bizonyos korrekciók?
Hát szerintem alapvetően.
Tehát mondjuk például egy Trump-Kína.
Na most a Trump-Kína, hát ugye most annyira ráállították a magyar gazdaságot erre a kínai kapcsolatrendszerre, hogy ha most ők itt korrigálnak egy Trump-Kína kollízió, vagy össze konfliktus esetén, tehát föl akarják számolni a kínai kapcsolatot, akkor az már nekünk iszonyatosan sokba fog kerülni. Mert nagyon sokat ruháztunk bele. Hát csak a debreceni akkumulátorgyárban egyedül 300 milliárd forintnyi magyar adófizetői pénz van. Mindennel együtt. Tehát a telektől kezdve az infrastruktúráig, az áram kiépítésig, és energiáig. Ráadásul ilyen energiafaló dolgokat hoznak Magyarország, miközben nincs energiatermelésünk, és teljesen külső területre vagyunk rászorulva. Tehát eszelős. Itt van ez a borzasztó projekt, a Paks 2, ami hát hallódik mióta. Sokkal korábban egy nagyszerű alkalom kínálkozott volna, hogy a finnek is megtették, hogy a háború elején fölmondták. És kész, és a Wismajor háborúban föl tudták mondani. Nem tettük meg. Tehát most már az a probléma, hogy a korrekció is sokba kerül. Tehát olyan helyzetbe kormányozták magukat, hogy akkor már itt is veszteségeik vannak, és ezt olyan nagyon nem fogják kompenzálni, mert ezt úgy gondolják, hogy nem kellett volna belemenni ezekbe a dolgokba. Tehát én sajnos ilyen szempontból nem vagyok optimista, meg nem is látom a kormányban a készséget és a szándékot. Hát nyilvánvalóan egy más kormány, egy más összetételű, más orientáció kormány, az ezen nagyon sokat tudna javítani. Erre nagyon pozitív példa az, ami most Lengyelországban történik. Éppen napokban szabadították föl 137 milliárd eurót az új lengyel kormány javára. Tehát ha van egy fordulat, az sok mindent hozhat. Na, de hát ebben a közeljövőben rendben reménykedni, az majd, hogy nem csodavárás.
Szent Ivány Istvánnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az eheti brüsszeli percekben először Alexei Navalnyiról beszélgetünk, méghozzá arról, hogy ugye egyrészt a magyar kormánypártok sem az országgyűlésben, sem pedig az Európai Parlamentben az európai képviselők nem álltak föl megemlékezni, ugye Putyin legádázabb ellenfelének tartott bloggerből lett politikus halála miatt. Ugye a magyar kormányzati magyarázata az volt erre, hogy hát Navalnyi elég megvetően beszélt többek között a grúzokról, ami valóban így van, 2008-ban Navalnyi gyakorlatilag rágcsálókhoz hasonlította a grúzokat itt a grúz-orosz háború kitörésekor, és hát ugye mondjuk 10 évvel ezelőtt arról írt a grúz lapok, hogy hát semmivel sem lenne nekik jobb, hogyha Alexei Navalnyi lenne az orosz elnök, mert kb. Nacionalizmusban és sovinizmusban körülbelül ugyanott van, hanem még keményebb a grúzokkal szemben, mint maga Vlagyimir Putyin. Azóta Navalnyi egyébként ezekért a kijelentéseiért elnézést kért, revidiálta magát, és mondta, hogy akkor épp a háború kitörésének hevében egy közeli ismerősét elvesztve nyilatkozott így. Na most Navalnyi ugye meghalt, méghozzá azért, mert ugye egy szibériai börtönben érte a halál, ami a halálának egy nagyon érdekes külpolitikai része az, hogy az ukrán hírszerzés vezetője beszélt arról, hogy hát ők úgy tudják, hogy egyébként természetes halállal halt. Na, ezek voltak az előzmények, Laci, átadom a szót, szervusz, üdvözöllek a műsorban. Hogy volt ez a történet Brüsszelben?
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, itt az Európai Parlament nem olvasta az ukrán hírszerzés jelentéseit, mert hogy kijelentették, hogy Navalnyit meggyilkolták, tehát elfogadott egy állásfoglalást az Európai Parlamentben, és ott készténként mondják azt, hogy Navalnyi gyilkosság áldozata lett, ami egy újabb jele a rendszer szintű elnyomásnak. Ezt a nyilatkozatot megelőzte az, hogy Navalnyi özvegye Julia Navalnaya mondott egy beszédet az Európai Parlamentben, eléggé érzelemdús, vagy érzelmeket kiváltó beszéd és esemény volt ez, ahol azt mondta Julia Navalnaya, hogy az európai országoknak Putyin körét kell célba venni, a Putyin oligarcháit kell célba venni, mert jó lenne, ha tudnának arról, hogy ezek az emberek Európában vannak, Európában rejtik el azt a vagyont, amivel garantálni lehet Putyinnak a hatalmát, tehát olyan személyeket és olyan vagyoneszközöket kellene az EU-nak utolérnie, amivel Putyinnak ezt az általa kialakított ilyen függőségi rendszert, meg ezt a hatalmi struktúrát ilyen módon meg lehet törni, és akkor azt a kört lehet a befolyását csökkenteni a döntéshozatalokra. Szóval ezt mondta Navalnaya, és utána másnap elfogadtak egy állásfoglalás az európai parlamenti képviselők, ahol nyilván elítélték azt, ami történt, és elfogadtak egy másik állásfoglalást is, ami Ukrajnával volt kapcsolatos, abban pedig arról beszéltek, hogy Ukrajna támogatását a tagállamoknak mindenképpen folytatni kell, és hát leginkább ki is számolták, hogy minden EU és NATO szövetségesnek évente a GDP 25%-ával kellene támogatni Ukrajnát katonailag annak érdekében, hogy a védelmük hatékonyabb tudjon lenni. A Navalnyi üggyel, illetve az ukrán napirendi ponttal kapcsolatos magyar hozzáállást, ha már te is említetted a Fidesznek azt, amit tett a magyar parlamentben, az európai veszőfutása is valami hasonló volt. Itt a Navalnyi beszédére nem mentek be a fideszesek, így aztán el tudták kerülni azt, hogy meg kelljen tapsolni, vagy fel kelljen állni a beszéd végén, vagy pedig ülve maradjanak, míg a többiek felálltak, szóval ezt így sikerült megoldani. Utána pedig másnap az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásra nemmel szavaztak, Navalnyi ügyében meg vagy tartózkodtak, vagy nem szavaztak, tehát egyik gombot sem nyomták meg. Az biztos, hogy egyik esetben sem volt egyetlen támogató fideszes nyilatkozat sem. Egyébként az egyik vitában volt egy fideszes felszólaló, Gál Kinga, aki azt mondta, hogy Navalnyi halála kapcsán, hogy a Fidesz együttérzését fejezi ki a gyászoló családdal, és nyugodjon békében Alexej Navalnyi. Ez volt, amit a Fidesz Navalnyi ügyben össze-vissza meg tudott jegyezni ezen a parlamenti plenáris ülésen.
Akkor egy kicsit ráforulva az anyagiakra, a lengyel kormányváltás után úgy néz ki, hogy gyakorlatilag Lengyelország az összes uniós forrását meg fogja kapni, illetve feloldották, és nálunk is, ha jól tudom is, jól mondtad nekem, ugye korábban akkor most 2 milliárd euró uniós forrást is feloldottak Magyarország esetében. Hogy állnak az uniós források, mit sikerült a lengyeleknek, mit nekünk?
Igen, van némi nagyságrendi különbség a kettő között. Nyilván a lengyeleknek jóval több pénz jár, de ők 137 milliárd eurót oldottak fel ezen a héten, mi pedig valóban kettőt. A lengyeleknek nem maradt befagyasztva egyetlen eurót szentjük sem. Nekünk még mindig 19 milliárd euró az, ami zárolva van, de hát ugye Magyarországot összesen a helyreállítási forrásokkal, meg a kohéziós forrásokkal együtt megilleti 31 milliárd euró, és ugye a lengyelek esetében ez 137. A lengyel kormány eleget tette azoknak az elvárásoknak, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét állítsák helyre, ezt a sokat vitatott fegyelmi kamarát szüntessék meg, a bírák befolyásolásának a lehetőségét iktassák ki egyik oldalról, másik oldalról pedig beléptek az Európai Ügyészségbe. És ez elég volt ahhoz, hogy megdíjanak a pénzcsapok, az Európai Bizottság részben saját hatáskörben dönthetett úgy, hogy a 7 éves költségvetésre vonatkozó tiltást feloldja, részben pedig javasolja az európai tagállamoknak, hogy, és ez vonat, és ez a helyreállítási alapra vonatkozik, fogja fel azt a forrást Lengyelország számára, de hát ez egy formai döntés lesz. Szóval a lengyelek elkezdhetik költeni a pénzt, és ebben a vitában is előjött az, hogy a lengyelek kifejezetten aggódnak az idő szűkössége miatt. Nyilván nekik több pénzt kell elkölteni, mint Magyarországnak kellene, de mondjuk ők már meg is tudják ezt kezdeni. De hogy 2026-ig, 26 augusztusáig föl kell használni a helyreállítási forrásokat, különben azok elvesznek. Tehát amit addig nem használnak föl, az olyan, mintha nem is létezne. Ez van az uniós jogszabályban. A magyar kormány ezzel tisztában van, de ahhoz, hogy hozzájusson a pénzekhez, ahhoz eleget kéne tenni a korrupció ellenes elírásoknak, abban meg nincs előrelépés. Amiben volt előrelépés, és amit lehet említeni, és aminek pénz hozadéka lett, az az, hogy vannak úgynevezett tematikus feljogosító feltételek, rettenetesen hangzik. Tudom, ez nem valamiféle jogállamisági eljárás, vagy valamiféle speciális Magyarországra szabott előírás. Ezeket a tematikus feltételeket minden tagállamnak teljesíteni kell, függvényében annak, hogy milyen programokat akar uniós pénzből megvalósítani, és ezek a feltételek ezek arra jók, hogy megfelelő intézményrendszer, megfelelő keretek között legyenek, megfelelő jogszabályi környezet között legyenek felhasználva az uniós források, és Magyarország most kipipált két ilyen tematikus kör, 16-60 összesen, ez azt jelenti, hogy 2 milliárd eurót a 7 éves költségvetésből lehívhat. Ennek az egyik nagyon lényeges háttér információja, hogy ez a lehetőség érinti a tanárok béremelését is. Tehát az egyik olyan tematikus feltétel, amit kipipált a magyar kormány, még tavaly ősszel megtették ezt egyébként, csak az értékelés ennek a folyamatnak zárult le most. Tehát ez lehetőséget biztosít majd, hogy ebből az összegből a tanárok béremelését fedezzék, tehát ez 2 milliárd euró a 7 éves költségvetés terhére, így most már csak, idézőjelben csak nem 21, hanem 19 milliárd euró van befogyasztva, aminek a nagyobb része, ahogy mondtam, a helyreállítási forrás, kisebb része még mindig a 7 éves költségvetésből van zárolva, és ennek az egész csomagnak a nagy részét pedig a korrupció ellenes küzdelemnek a meglehetősen lanyha volta okozza. Az Európai Bizottság decemberben kiadott egy összegzést, hogy mi történt ezen a téren Magyarországon az elmúlt egy évben. Nem volt túl az összegzés, mert azt írták, hogy semmi, tehát nem sokkal jutottunk ezen a téren előbbre.
Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Én is köszönöm, szervusz!
Ez volt a Reptér 54. adása. Jövő héten kedden is érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszont hallásra, Balogh Roland voltam.